Ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom, mondja az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istenünk igéjét János evangéliumának 9. részéből, János evangéliumának 9. részének első 14 verséből. És amint Jézus eltávozik, látta egy embert, aki születésétől fogva vakvala. És kérdezik őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire, és mondanéki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elméne azért, és megmosakodék, és megjöve látva. A szomszédok azért, és akik előtt látták azt, hogy vakvala, mondának: Nem ez-é az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy én vagyok az. Mondának azért néki: Mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felele is monda: Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte, és rákeni a szemeimre, és mondanékem: Menj el a Siloám tavára, és mosódjál meg, miután pedig elmenék, és megmosakodám, megjöve látásom. Mondának azért néki: Hol van az? Monda: Nem tudom. Vivék őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálá, és felnyitá ennek szemeit, szombat vala. Gyertek, kedves testvéreim, fohászkodjunk Istenhez, hogy az olvasott ige és a hallott ige gyümölcsöt teremjen az ő nagynévének dicsőségére. Drága, mennyei látásra segítő atyánk, köszönjük neked, hogy a te kegyelmed minden reggel megújul, és ez a mai reggelen is megújult és elhozott minket ide. Köszönjük, Urunk, hogy előkészítetted az üzeneted számunkra. Arra kérünk, hogy nyisd és nyitogasd a mi szemeinket arra, hogy meglássuk, mit akarsz nekünk mondani. Nyisd a mi szívünket, hogy megértsük, mit akarsz nekünk mondani. Kérünk, atyánk, add, hogy megtapasztalhassuk, hogy te egy szerető és testileg és lelkileg is gyógyításra képes Isten vagy. Jézus nevébe kérünk, így segítsd a mi figyelmünket, Szentlélek Úristen. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, János evangélium a 9. részéből, a 9. rész 35. versétől a 38. versig terjedő ige szakaszból a következőképpen. Meghallotta Jézus, hogy kivetették a korábban vak embert a gyülekezetből, és találkozván vele ezt mondta neki: Hiszel-e te az Isten fiában? Felelte és ezt mondta: Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus pedig ezt mondta neki: Láttad is őt, és aki beszél veled, az az. Ő pedig ezt mondta: Hiszek, Uram, és imádta őt. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, Tudósok is megállapították, de mindnyájunk általános tapasztalata is az, hogy a minket körülvevő világból a tudatunkba jutó információk 80-90%-a a szemünkön keresztül érkezik. Így a látható valóság érzékelésének kiemelt fontossága van az életünkben, és kiemelt szerepe van a szemünknek ebben. Körülvesz viszont bennünket egy láthatatlan valóság is, aminek a felfogására egy különleges érzékszervet adott nekünk Isten, ez pedig a hit. Így a testi szemünkkel történő látás, valamint a hit a valóság minden területén segít a tájékozódásban. A nem hívők azonban ezt a két érzékszervet, vagy érzéket, hit és látás, próbálják egymással szembeállítani. Hitük feltételéül szabva azt, hogy előbb lássanak. Milyen sok nem hívő ismerősünkkel történő beszélgetést zár az a mondat, amikor a hit és a kereszténység szóba kerül, hiszem, ha látom. Először lássak, azután majd méltóztatok hinni. Szó szerint ezt nem mondják ki, de emögött a gondolat mögött ez bújik meg. Hiszem, ha látom. A mai bibliai történet főszereplőjével azonban éppen fordítva történt. Először hitt, bízott Jézusban. Ebből a bizalomból engedelmesség fakadt. Megtette, amit Jézus mondott neki, ahogy hallhattuk a lekcióban. És csak ezt követte a látás. Jézus csodatétele azonban nem ért véget azzal, hogy ennek a testileg vak embernek visszaadta a szeme világát. Eljuttatta őt oda, hogy Jézust annak lássa, aki ő valójában. A testi látása mellett legyen lelki látása is, így a szabadítóval újra találkozva üdvözítő hitre jutott. Ezt a hitet pedig az az engedelmesség követte, amelynek gyümölcse Jézus imádatában nyilvánult meg, ahogy a textusban is hallhattuk. Ebből a történetből is megerősítést nyer, kedves testvéreim, az az örök igazság, hogy nem a csoda szüli a hitet, hanem a hit szüli a csodát. A hitnek és a látásnak, a Jézussal való személyes találkozásnak a dinamizmusából bontakozik ki az a két fontos üzenet, amiről én is szeretnék szólni az ige alapján a Szentlélek segítségű hívásával. Az első üzenet az, hogy hogyan vezeti végig Jézus ezt a vakon született embert a testi vakságtól a lelki látásig, közben megadva neki a testi látás csodáját is. A másik üzenet pedig, hogyan alakul ennek a vakembernek a történet folyamán a Jézus képe, változik és teljesedik ki a vele való kapcsolata. Az első versben ezt olvassuk. És amint Jézus eltávozott a templomból, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. Az előző fejezethez szorosan kapcsolódik ez az első vers. A 8. rész végén arról olvasunk, hogy Jézust a templomban meg akarják kövezni. Ezért aztán elhagyja a templomot, átmenvén közöttük, ahogy írja az apostol. Milyen szomorú, kedves testvéreim, amikor az elméletileg Isten tiszteletére emelt templomból éppen csak Isten hiányzik. És mi a helyzet a testünk templomával, ami a hívők esetében a Szentlélek lakóhelye? Mi a helyzet az életünk Isten tiszteletével? Kedves Istennek az, amit Isten tisztelet gyanán gyakorlunk? Vasárnap itt a templomban, vagy éppen a hétköznapokban, ahogy próbáljuk megélni a hitünket? A hétköznapokban Jézusnak engedelmeskedve gyakoroljuk-e az élet Isten tiszteletét? Vagy a mi templomainkból is ki kell-e vonulnia Jézusnak, mert az életünkben sem hagyunk neki helyet, hogy neki kedves döntéseket hoznánk? hányszor intjük le őt. Vagy nyomjuk el a Szentlélek halk és szelíd hangját a szívünkben, amikor ő az Isten szerinti irányba terelne minket. Mert nekünk már van tervünk, nekünk már vannak ötleteink, mi már döntöttünk. Éppen nem kövezzük meg Jézust, de nem hallgatunk rá, nem keressük és nem követjük őt. Jézus pedig kivonul a templomainkból. Mai történetünkben még nem végleg hagyja ott a megváltó a jeruzsálemi templomot, mert még ad esélyt a megtérésre, a következő Páska ünnepen újra Jeruzsálembe megy, hogy véghez vigye megváltó művét, hogy mint tökéletes főpap nem csak áldozatot mutasson be, hanem magán mutassa be az áldozatot, ahogy erről János evangéliuma is beszámol a későbbiekben. Most azonban Jézus a templomból kifelé jövet, meglát egy vak koldust. Milyen szép ez a kép, kedves testvéreim! Ő már látja azt, aki őt még nem látja. Ő már azt is tudja, hogyan teszi látóvá. A vak még nem látja Jézust, de Jézus már látja őt, és terve van vele. Sokszor mi sem látjuk Jézust, vagy éppen egy lehetetlen helyzetben nem látjuk a megoldást, de ő már lát minket, és nála már készen van a szabadítás. Jézusnak arra is van szeme, amire nekünk nincs. Hányan mehettek el emellett a vakkoldus mellett naponta, úgy, hogy észre sem vették, nem még, hogy esetleg pénzt adtak volna neki. Nem meglátni azt, aki, ami Jézusnak fontos, vajon nem vakság-e? Hány lelkileg vak, érzelmileg érzéketlen, empátiát nélkülöző ember ment el szó nélkül naponta emellett a vak mellett? De milyen jó, hogy Jézus nem ment el mellette szó nélkül. Az önigazult zsidókat otthagyta templomukban, vallásosságukban, átment közöttük, de aki igazán rászorult az ő kegyelmére, szeretetére, amellett nem ment el. Azt meglátta, megszánta, kezelésbe vette, és elkezdte megváltoztatni az életét. Velünk is ezt teszi, ha hajlandóak vagyunk félretenni önhittségünket, önigazultságunkat, és végre kiszolgáltatjuk magunkat, megváltónknak, rábízzuk magunkat Jézusra. A második versben ezt olvassuk. Kérdezték az ő tanítványai, Mester, ki vétkezett, ez vagy ennek szülei, hogy vakon született? A tanítványok kérdésében láthatóvá válik a korabeli közgondolkodás, és felvillan az ítélkezés lelkülete. Azonban Jézus, mint oly sokszor, felülírja a közgondolkodást, és a mi előítéletes látásunkat is. Ez derül ki a harmadik versből. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóakká legyenek benne az Isten dolgai. Jézus nem az okra, hanem a célra világít rá. Mennyi keserűségtől, mennyi Isten felé feltett miért kérdéstől tudnánk megóvni magunkat, ha Istentől nem azt kérdeznénk, hogy mi okból, atyám, hanem azt, hogy mi célból, atyám. Hány emberrel beszélgetve hallhatjuk, különösen idős emberektől, akik nehézségeken mentek át, mivel érdemeltem ezt ki? Mit tettem én, mi volt az oka, hogy Isten engem így vagy úgy büntet, ezzel vagy azzal ver? És persze ezek mögött, a kérdések mögött ott van az indirekt vád Isten felé. Pedig ha azt a kérdést tennék fel, hogy mi a célja, atyám, a te tervedben, ennek a nehézségnek az életemben? Mi a célod ezzel? Mit akarsz bennem kiformálni, kimunkálni, megváltoztatni? Egészen más lenne a hozzáállás. Egészen másként élnének meg emberek nehézségeket, hogyha Istenre, mint szabadítóra tekintenének. Ha a nehézségek célját firtatnák, és nem az okát, már is megszűnne a vádaskodás, már is megszűnne az Istenre való neheztelés, és a hitnek és a bizalomnak a szava szólalna meg. Mi a célod, Uram? Mit kell tennem? Miben kell változnom? Mit kell másként tennem, mint eddig? Jézus nem csak meglátja ezt a vakot, másokkal ellentétben észreveszi, hanem terve, célja van vele. Mi a célja? Nyilvánvalóvá, láthatóvá akarja benne és általa tenni Isten tetteit. Velünk sincs más célja megváltónknak. Látható-e a mi életünkben, hogy bennünk Isten szent lelke munkálkodik? Érzékeli-e rajtunk a környezetünk, hogy a megváltó megváltoztat? Nyilvánvaló-e a munkatársaink, családtagjaink, barátaink vagy szomszédaink számára, hogy az életünkben Jézus az Úr, és hogy ő kezelésbe vette a jellemünket, és formál minket? Aztán a következő versekben a csodának a leírását olvashatjuk. Jézus elkezdi megvalósítani Isten tervét ennek a vakon született embernek az életében. Emiatt a nap miatt született ez az ember vakon. Érthetetlen, de mégis kegyelem. A csoda azonban csak akkor valósul meg, amikor ez a vakember rábízza magát Jézusra, majd engedelmeskedve neki, megmosdik a Siloám tavában. Jelképesen a lelki megtisztulása is elkezdődik ennek az embernek. És nekünk is van erre, kedves testvéreim, ígéretünk. Azt mondja a Szentírás, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi Jézus Krisztus napjára. Jézus ezt a vakon született embert elküldi a küldötthöz, Siloám tavához, ahol megtisztul. Hiszen a Siloám azt jelenti, hogy küldött. Az Istentől küldött szabadítónál tudunk mi is megtisztulni bűneinktől, megszabadulni lelki vakságunkból. Jártál-e már Siloámnál? Jártál-e már az Isten által küldött szabadítónál? Engedted-e már, hogy megtisztítson a bűneidtől? Ha pedig már jártál a kegyelem királyi székénél, nem kellene vajon újra meglátogatnod? A következőkben azt látjuk, hogy ez a vakember Jézusban bízva és neki engedelmeskedve átélte a csodát. Most azonban a látók egyből előveszik, kérdéseikkel bombázzák. Itt még nem sokat tud ez az ember Jézusról, de egyre mélyül majd a vele való kapcsolata a történet folyamán. Itt azt mondja, hogy egy ember, akit Jézusnak mondanak. Itt még csak egy ember számára Jézus. Aztán a későbbiekben látjuk, hogy prófétának nevezi, majd Isten fiának. Egy ember, akiről mások mondják, hogy Jézus. Akiről mások mondják, hogy szabadító, megváltó. Másodkézből való információi vannak Jézusról. Te megelégszel-e azzal, amit mások mondanak Jézusról? Vagy magad is utána jársz? Te is kipróbálod, hogy milyen Jézussal járni. Jézus szabadító. Azt már megtapasztalta ez a vakon született ember is, hogy a vakságból meg tudta szabadítani, de számára még mindig csak ember Jézus. Még nincs üdvözítő hite. Az majd igazi imádatra sarkalja, elismerve és felismerve, hogy Jézus Isten. Még nem látja Jézust annak, aki valójában. Te kinek látod? Kinek mondod Jézust? Kicsoda számodra Jézus? Egy nagy ember? Egy híres tanító? Egy nagy próféta? Egy csoda doktor? Egy szociális reformer? Egy bukott forradalmár? Vagy a te személyes megváltód, akivel járva megtapasztaltad már, hogy ő Isten fia, mert egyedül ettől függ az üdvösséged. Aztán a 14. verstől kezdve ebben a történetben azt látjuk, hogy nagyon sok kérdést tesznek fel ennek az embernek. A még őszinte kíváncsiságból fakadónak tekinthető első kérdések után a már látó embert elkezdi faggatni az önigazultak, magukat látóknak vélők inkvizíciója. Ez alatt a beszélgetés alatt is formálódik a látóvá lett ember hite, Isten képe. A 17. versben már nem egyszerű embernek, hanem prófétának nevezi Jézust. Prófétának azt tekintették, aki Isten üzenetét hitelesen közvetítette a nép felé. De azt látjuk, hogy akármit is mond ez az ember, a hitetlen farizeusok, ez az inkvizíciós csapat tovább faggatózik, nem lehet jó választ adni. Újra és újra kérdezik és faggatják ezt az embert, még a szüleit is kikérdezik, a szülei félvén, hogy ki ne dobják őket a zsinagógából újra a fiúkhoz, irányítják ezeket a kérdezőket. Végül aztán, amikor látják, hogy nem tud semmi többet mondani annál a csodánál, mint amit Jézus tett vele, elhangzik egy nagyon fontos mondat ennek a vakon született embernek a szájából. Elhangzik az a mondat, ami minden Jézussal találkozó ember hitvallása, a nyilvánvaló változásnak a deklarálása. Azt mondja itt, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Sokféle kérdést tesznek fel neki. Próbálják csőbe húzni, félrevezetni, a maguk pártjára állítani. Ő azonban azt mondja, egyet tudok, vak voltam, most látok. De jó lenne, ha mi sem vesznénk el a teológiai viták rengetegében. De jó lenne ez a szent egy ügyűség. Nincs más ügyem, csak Jézus. Nem akarok másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről, mondja Pál apostol az 1 Korintus 2:2-ben. Egy a szükséges dolog, mondja az Úr Jézus Lukács evangéliumában. Jó lenne, ha mi is ezt az egy szükséges dolgot, a Jézussal való személyes kapcsolatot választanánk, és engednénk, hogy a megváltó megváltoztasson. Mert a vakon született embernek ez a mondata erről szól. Egyet tudok, vak voltam, de most látok. Lényegi változás ment végbe az életemben a Jézussal való találkozás hatására. Mi az az egy dolog, ami változott az életedben a Jézussal való találkozást követően? Tudsz legalább egy dolgot mondani? Mert ha ugyanúgy élsz, mint azelőtt, akkor még nem találkoztál a feltámadott Jézussal. Sokszor idézem azt a történetet hittanórákon is, meg igehirdetésekben is, ami nagyon jól szemlélteti ezt a változást. Egyszer megkérdeztek egy embert, aki Spurgeonnek, a nagy angol igehirdetőnek a prédikációja után járt a városban, Londonban. Megkérdezték tőle, hogy voltál-e Isten tiszteleten? Mondja, hogy voltam. És miről szólt az ige hirdetés? És azt mondta ez az ember, nem tudom, hogy mi volt a textus. Nem tudom, hogy mi volt az ige szakasz, amit felolvastak. De az Isten tisztelet után hazamentem, és a hamis fontjaimat a Temzébe dobtam. Ez az Isten tisztelet. Ez a megtérés. Ez az a változás, amely mindnyájunk életében végbe kell, hogy menjen, hogyha Jézussal találkozunk. Nem biztos, hogy fogjuk tudni szó szerint idézni, akár a mai igehirdetést is, vagy az igét, ami elhangzott az a Bibliából. De volt-e változás, van-e változás az igehirdetést követően az életemben? Folytatódik-e az Isten tisztelet a templomból kilépve az életem Isten tiszteletével? Engedem-e a megváltónak, hogy megváltoztasson? A látóvá lett emberben Isten képe egyre inkább letisztul, kitisztul, és kezd felragyogni neki a Krisztus. Erről szól a 30. verstől kezdve az ő szép hitvallása. Ezt mondta az ember az őt faggató zsidóknak. Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való Jézus, és az én szemeimet mégis megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon születettnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Végül azt látjuk, hogy kivetik a zsinagógai közösségből ezt az embert a Jézusba vetett hitéért, a Jézussal való kapcsolatáért, azért, amit Jézusról hisz és vall. De olyan jó, hogy nem itt ér véget a történet. Végül, mint egy keretezve a történetet, Jézus újra meglátja ezt az embert. A történet elején is ezt a mozzanatot látjuk, Jézus meglátja a vakot, itt a történet végén is meglátja a vakon született, meggyógyult embert. Megkeresi, utána megy, nem hagyja magára kiközösített voltában. Meghallotta Jézus, hogy kivetették őt, és találkozott vele, és ezt mondta neki, hiszel-e az Isten fiában? És ő ezt mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt mondta neki, láttad is őt, és aki beszél veled, ő az. Ő pedig ezt mondta, hiszek, Uram, és imádta őt. Kedves testvéreim, minket is kiközösíthetnek a Jézusba vetett hitünkért, a vele való kapcsolatunkért, de ő soha nem hagy magunkra. Utánunk jön, velünk van, lelki gondoz, és gondoskodik rólunk. Nem hagyja abba a formálásunkat, hogy tökéletesen megvalósuljon életünkben Isten ránk vonatkozó terve. Hogy nyilvánvalóvá, láthatóvá legyen mások számára is Isten bennünk végzett munkája. A testi látásból a lelki látásba, a hitbe akarja eljuttatni Jézus ezt a vakon született embert. És ő kész hinni, ezért Jézus kijelenti magát neki. Már korábban bíztál bennem, engedelmeskedtél nekem, ezért most testi szemeiddel is látsz engem. Onnan tudjuk meg, hogy a látóvá lett ember lelkileg is lát, üdvözítő hite van, hogy Istenként kezdi imádni Jézust. Leborulva imádta őt. Vakból látóvá, hitáltal, látóból hívővé, neki történő uralom átadás által formál minket az Úr Jézus. Hiszen azt látjuk erről az emberről is, hogy Uramnak nevezi Jézust. Már nem csak egy nagy embernek, nagy prófétának, hanem Úrnak. Átadja az uralmat az élete minden területe fölött Jézusnak. Tehát vakból látóvá, hitáltal, látóból hívővé, neki történő uralom átadás által formál minket is az Úr Jézus, ha engedünk neki, hogy Isten bennünk végzett munkái, csodái Jézus imádatában csúcsosodjanak ki, itt és az örökké valóságban is. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megtapasztaljuk. Ámen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te látsz minket, hogy te nem mész el szótlanul mellettünk, hogy te nem hagysz bennünket magunkra. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te már akkor láttál minket, amikor mi még nem tudtunk rólad semmit. Amikor még nem is keresett téged a tekintetünk, amikor még egészen másfelé kalandoztak a gondolataink, másfelé kalandozott a tekintetünk, másra néztünk, mástól vártunk segítséget, boldogságot, békességet. Te látod, Úr Jézus, hogy milyen lélekkel, milyen szívvel vagyunk most itt. Melyikünknek mire van szüksége ahhoz, hogy téged tisztán lássunk, hogy téged jobban megismerjünk, hogy hozzád közelebb kerüljünk. Köszönjük, Úr Jézus, testi látásunkat, de imádkozunk most lelki látásért, élő hitért, hogy téged igazán megismerhessünk, és téged úgy imádjunk, ahogy az hozzád méltó, ahogy az téged dicsőít. Szeretnénk, Úr Jézus, nem csak itt vasárnap, ebben az egy-másfél órában téged imádni, hanem azt szeretnénk, hogyha az életünk válna Isten tiszteletté. A munkahelyen, a családban, a baráti körben, az iskolában töltött időben szeretnénk, hogyha nyilvánvalóakká lennének bennünk és általunk azok a csodák, azok a tervek, azok a munkák, amiket te végzel bennünk a te szent lelked által. Hadd legyünk így, Úr Jézus, a te országod építői, a te eszközeid. Adj nekünk, kérünk, lelkilátást, élő hitet, hadd lássunk téged tisztán, és hadd tudjunk téged követni mindenben. Imádkozunk, mennyei atyánk, gyülekezetünknek egész közösségéért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt. Imádkozunk a Jókai iskolában, óvodában folyó munkáért, szolgálatokért. Te áld meg az ott folyó munkát. Munkálkodj a gyermekeknek, a szülőknek, tanároknak a szívében. Hadd legyenek megtérések, megújulások a te szent lelked által. Imádkozunk gyülekezetünk betegeiért, hogy te adj nekik gyógyulást. A gyászolóknak kérünk, te adj vigasztalást. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a mi üldözött keresztény testvéreinket, akiket hitükért, a Jézussal való kapcsolatokért kirekesztenek, hátratételt szenvednek, vagy az életük is veszélyben van. Erős is kérünk az ő hitüket, adj nekik kérünk szabadulást. Imádkozunk, mennyei atyánk, egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj kérünk szent lelked által megújulást, ébredést. Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. A vakokat olyan úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak. Előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé. Ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom, mondja az Úr. Ámen. Fogadjuk szeretettel a Jókai iskolások második évfolyamos tanulóinak köztünk végzett szolgálatát.
Születésétől vakkoldust látott Jézus egyszer. Ez a bűnös vagy szülei, kit Isten így megver? Kérdezték a tanítványok, de Urunk ezt mondta. Ez se bűnös, meg azok sem. Másért van-e próba?
Isten dicsősége lesz majd nyilvánvaló benne, sarat csinálsz rákente az öröktől vak szemre. Mosakodj meg Siloámnak tisztító tavába, szót fogadott erre a vak, s mennyit a látása.
De a farizeus horda meghurcolta érte, őt is, meg a szüleit is, mint ki Jézust védte. Azt hozták fel ürügynek, a názáreti ellen szombatnapon sarat csinált, tehát bűnös ember.
Bűnös vagy nem? Mit tudom én? Bármit kiabáltok, egyet tudok. Szólt a volt vak, vak voltam, most látok.
Vak voltam, de most látok. Ez nékem oly csodás, megszűnt az ősi átok. Ó, mi nagy változás, a sötétei helyébe jött kedves napsugár, s e boldogító fénybe lelkem újjongva jár.
Vak voltam, de most látok, nem úgy, mint azelőtt, még mikor hiú álmok elzárták tőlem őt. Bűn mélységében éltem, hol minden oly sötét, nem volt már reménységem, csak rettegtem az ét.
Vak voltam, de most látok, mert Jézus jött felém. Így szólt ő, megbocsátok, s az élet lett enyém. Szent keze megérintett, és fény volt ér rám, hogy rajtam ő segített, megszűnt bús éjszakám. Vak voltam, de most látok, naponta sok csodát, mély titkok, magasságok, és színes szál sorát, de lelkem újjongását még fokozza bennem, hogy Jézus szent orcáját most már szemlélhetem.
Mert szemem lát, fölmérni nem tudom e nagy áldást. Köszönöm Istenem látásom, épp szemem, s mindazt, mit én nekem kegyelmed áld.
Míg ajkam hálát mond e nagy kegyet, bűnterhes lélekkel megyek eléd, mert bennem bűnterem kísért a két szemem, ó, kérlek szüntelen, tiszta szemért.
Megszentelt életet hadd kérjek én, segíts, ha bűn felett győzhessek én. Nézzen rád két szemem, vezesd az életem, igéddel szüntelen, te légy a fény.
Krisztus szemével. A földet nézed, de a Krisztus szemével mennyivel szebb így. Az embert nézed, de a Krisztus szemével jobban fogod szeretni. A szenvedőt nézed, de a Krisztus szemével könyörületre indulsz. Az ellenséget nézed, de a Krisztus szemével imádkozni fogsz érte.
Az életet nézed, de a Krisztus szemével mennyivel drágább lesz. A bűnös nézed, de a Krisztus szemével, és meglátod magadat. A keresztet nézed a magad szemével, mennyivel könnyebb lesz a tied.
Mama, who kept you from me?
Köszönjük szépen a Jókai Iskola második évfolyamos tanulóinak a szolgálatát, és mi is ezért imádkozunk, hogy ahogy az utolsó énekben is énekeltétek, Jézus legyen igazi kincs a számotokra, őt igazán megismerjétek, és vele járásnak az örömét, áldásait megtapasztaljátok. Mi is sok áldást kívánunk az életetekre, a tanulmányaitokra, szeretteitekre, családtagjaitokra. Köszönjük a ti szolgálataitokat és a felkészítő kollégák szolgálatát is.